Scherer Péter. Írta Hjalmar Söderberg. Fordította Papolci Péter. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. Az ötödik, befejező részt hallották.
A felvétel 2008-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 8-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Ars Sacra Fesztivál, a szakrális művészet ünnepe. Idén 20. alkalommal rendezik meg a népszerű programsorozatot. Hamarosan Dragonics Mártát kérdezzük a részletekről. Sokat hallani mostanában Medjugorjéről. Augusztus első hetében itt rendezték a Mladi Festet. Műsorunkban három fiatalt kérdezünk a találkozóról. Ezt követően a vasárnapi Szent Mise Szent Leckéjét olvassuk, majd az ige szakasz magyarázatát Alpeg Gergely atyától hallgatjuk meg. Az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi tagjai néhány nappal ezelőtt Budapesten a Városmajori kis templomban tartottak sajtótájékoztatót a szeptember 12-e és 20-a között zajló idén reményt és jövőt adok nektek mottóval útjára indított 20. Ars Sacra Fesztiválról. 2007-ben a budapesti város misszió során azzal a céllal indult a programsorozat, hogy a zsidó-keresztény kultúra felkarolásával, a művészetek segítségével, a szépség közvetítésével minél többekhez juttassák el az örök értékeket. A sajtótájékoztató után kérdeztem Dragonics Mártát, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnökét.
Ugyanaz a lélek működik mindnyájunkban, tehát azaz, ami érteti az Ars Sacra Fesztivált, hogy mindenki az örömhírt szeretné továbbadni, és a művészek a saját lehetőségeiknek megfelelően így kapcsolódnak be az Ars Sacrába. Tehát mindenki ugyanazt szeretné csinálni, az élteti az Ars Sacra Fesztivált, és az növeszti egyre nagyobbra, és egyre szélesebb körben, mert akinek a lelkében ott van ez a tűz, hogy az örömhírt tovább szeretném adni, az bekapcsolódik, és sok kis tüzet gyűjt maga körül. Ezt látjuk, tehát ez tényleg olyan, mint egy magvetés, hogy elkezdtük az Ars Sacra Fesztivált szervezni, és akkor látjuk, hogy Miskolcon hogy szárba szökkent, Nagyszebenbe hogy szárba szökkent. Ők már saját honlapot is csináltak maguknak, tehát hogy látjuk, hogy az összes történelmi egyház bekapcsolódott, hogy a művészet egy olyan közös nyelv, amin mindenkit meg lehet szólítani, és egymást is.
Vissza tudsz emlékezni a budapesti város misszió előtti hónapokra, arra a várakozásra és lelkesedésre, ami akkor bennetek volt, az első kezdeti lépésekre?
Nagyon inspiráló volt számunkra, hogy lesz város misszió, de ez az utcai evangelizáció nem vonzott minket, hanem kerestünk valamit, ami nem rábeszélés, hanem vonzás. És így találtuk meg a művészetet, és így alakult már a Városmisszió idejére is Budapest legnagyobb múzeumaiban szakrális témájú kiállítása, hova baráti alapon zenészeket hívtunk, a Magyar Rádió gyermekkórusa is eljött, és Néprajzi Múzeumból történelmi egyházaknak a tárgyi emlékeit mutatták be az Együttélő Egyházak címszó alatt, és az akadémia elnöke, ő jött oda megnyitni, tehát én azt láttam már akkor is, hogy nagyon nagy összefogás volt. Aki így a misszióba így direkt nem akart részt venni, az ebbe örömmel bekapcsolódott.
Eltelt 20 év, számtalan művész kapcsolódott be a legkülönbözőbb művészeti területekről, zene, film, képzőművészet. Mik azok a talán most különleges programok a 20 év alkalmából, amire hívjátok az embereket?
Ebben a 20. évben egy nagyon különleges összefogást tapasztalunk, ami nagyon sok művésznek a felajánlásából és nagyon sok önkéntesnek a munkájából fog összeállni az Arszakra Fesztivál. Különlegességek azok, most itt a miskolciakat veszük elő, akiket meghívtunk erre a sajtótájékoztatóra, az egy egészen extra dolog, azt ők indították el ezt a városi zarándoklatot, hogy 4 vonalon Miskolc összes templomát végiglátogatják, és utána közösen elérkeznek a Szentkereszt felmagasztalásához, és ott egy búcsúi szentmisét mondanak. És ez Miskolc lakosságának 10 000 főt megmozgat. És mindenki örömmel megy, és meghallgatják az előadást a templomba, egy rövid pár perces előadást a templomról, annak az üzenetéről. Ez egy fantasztikus dolog. Nekem ez nagyon, nagyon ütős.
Idén, ugye szeptember 12-től 20-áig lesz az Arszakra Fesztivál. Vártok-e még programokat? Lehet-e még programfelajánlásokkal élni?
Nagy örömmel várjuk még a programokat, egészen augusztus 31-éig föl lehet tölteni a Arszakra honlapjára, és külön öröm nekünk, hogy most már 2 éve van kifejezetten gitáros templomi együtteseknek felhívásunk, amit Vince Balázs önkéntes munkatársunk szervez, és nagy szeretettel hívjuk a gitáros együtteseket a nyitott templomok napjára, hogy szolgáljanak szentmisén, szentségimáson vagy istentiszteleten. Úgyhogy ez egy nagy megújulás most így a 20. Arszakra Fesztivál utolsó 2 évében.
Talán vontatok mérleget az elmúlt 20 évből, hogy hány program valósult meg, hány művész lépett föl, valószínűleg nem lehet összeszámolni, de hogy számolgattatok-e?
Igen, hogy nagyságrendileg tudok mondani, hogy körülbelül 8 000-nél több program volt, és 1 000 000-nál több látogató. És körülbelül a városoknak a számát azt nem tudom megmondani, mert azt próbáltuk összeszámolni, de vannak benne ismétlődések, több mint 2 000 település. Körülbelül ennyit tudok mondani.
Még egy kicsit még a személyes részről, a te részedről és a körülötted lévők, a szervezők részéről, azért itt elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy mekkora munka minden évben, évről évre összeállítani az Arszakra Fesztivál programját, illetve a szervezéssel kapcsolatos dolgok milyen kihívást jelentenek. Most így 2026-ban visszatekintve az elmúlt 20 évre, hogy megérte?
Abszolút azt kell mondjam, hogy igen. Tehát nagyon-nagyon megérte. Ez egy szlogán, vagy nem tudom, egy mondás, hogy mindig többet kapunk, mint adunk, de ez abszolút valóságos, és az én személyes hitem nagyon elmélyült.
Reményt és jövőt adok nektek. Idén 20. alkalommal szervezik meg az Arszakra Fesztivált, amely évről évre bő egy héten át kínál értékes művészeti programokat az ifjabb és idősebb korosztálynak egyaránt. A jubileumi rendezvénysorozatra szeptember 12-e és 20-a között kerül sor. Az Arszakra honlapján a hónap végéig még lehet jelentkezni művészeti programok felajánlásával. Az Arszakra Alapítvány kuratóriumi elnökét, Dragonics Mártát hallották. ad fontem a forráshoz. Ez volt a jelmondata az idén 37. alkalommal megrendezett Mladifest keresztény ifjúsági találkozónak Medjugorjében. Augusztus 1-e és 6-a között sok tízezer fiatal zarándokolt a szűzanyához, köztük több száz magyar fiatal is. Mi minden történik ott ilyenkor? Három gimnazista, három történet nem először vesznek részt a találkozón. Ahogy ők fogalmaznak, tanulni mennek oda. Tanulni önmagukról és az életről. Mindeközben pedig tapasztalatot szereznek Isten végtelen szeretetéről. Megtanulták többek között azt, hogy ha imádkoznak, érdemes csendben maradni, figyelni és kevésbé beszélni. Ez a módszer segít nekik abban, hogy jobban megértsék lelkük működését. Kovács Bálint, Vörös Júlia és Keszei Kristóf gondolatait ismerhetik meg, Kékesi Enikő kérdezi őket.
Kristóf, volt olyan pillanat, ami olyan váratlanul ért, amire nem számítottál, és ajándékként élted meg, vagy felismerésként élted meg?
Fú, hát ez egy nagyon vicces történet, vagy hát viccesnek mondanám, de mégse az. Amikor először voltunk Mladifesten, megismerkedtünk horvátokkal, és azóta barátaink. Az egyik barátunk egyszer egyik este a misék után ott ment a tánc a templom előtt, és akkor szembe jött, én ráintegettem, köszöntünk egymásnak, és akkor így 5 másodpercre elkezdett sírni, de így nagyon, és akkor így kérdeztem ott a nagy hangzavarban, hogy mi a baj, és akkor elkezdtem mondani angolul, és akkor mondtam neki, vonuljunk félre. Félrevonultunk egy csendesebb helyre, és akkor ott sírva elmondta, hogy mi a baj, és igazából ez egy eléggé mély beszélgetésre sikeredett, és arról szólt az egész, hogy valahogy tanácsot adni ennek az embernek, ennek a barátunknak, és a legnehezebb az ott angolul. Féltem, hogy nem fogom tudni nagyon átadni azt, amit át szeretnék adni neki, vagy így azt a tanácsot, hogy én mit ajánlok neki, vagy mit gondolok erről. Nem titok egyébként, arról volt szó, hogy nem érzi magát annyira mélyen a hitben. Tehát úgy érzi, hogy nagyon el van veszve a mai világban, és hogy minden, amit csinál, azt csak azért csinálja, mert Medjugorjében van, az imádságra gondolva. Ezt elmondtam neki, hogy igazából ez csak a saját gondolatai, amik őt megzavarják, és arra is oda kell figyelni, hogy néha gonosz belemászik a fejünkbe, és általa gondolkozunk, és lehet neki ezek a gondolatok túl erősek voltak. Ez egy elég váratlan beszélgetés volt, de nagyon jól esett nekem is, neki is, és a Mladifest után pár nappal írt nekem, hogy mi történt vele aznap este, és annyi történt, hogy elment imádkozni valahova csendben, és egy fickó oda ment hozzá, adott neki egy könyvet, már nem is tudom, valamelyik szentről szól, és azt mondta ennek a lánynak, a barátunknak, hogy nagyon hasonlít erre a szentre, és hogy fogadja ezt a könyvet, és hogy olvassa el. És elkezdte olvasni, és azt mondta, hogy minden, ami le van írva benne, az olyan, mintha így konkrétan segítene neki abban, hogy mi a válasz a kérdéseire, hogy egy ilyen útmutató, és hogy ezt leírta nekem, és azt, hogy nagyon köszöni. Úgyhogy ez egy elég váratlan szituáció volt.
Júlia, Bálint, nektek volt ilyen vagy tapasztalás?
Nekem egy személyes tapasztalatom volt, hogy az egyik nap elmentem egyedül a feltámadt Krisztus szoborhoz imádkozni. Az elmúlt 4 év alatt nem igen csináltam ilyet, de úgy gondoltam, hogy itt az ideje elkezdeni. Egyedül elmentem, és elmondtam egy rózsafüzért. Néha nagyon jól esik egyébként egyedül lenni. Már késő volt, így úgy gondoltam, hogy visszamegyek a szobámba, és aludni fogok, de annyira jól esett így az egyedüllét, hogy még a főtéren Medjugorjében leültem a fák alá a sötétben, és azt terveztem, hogy elmondok még egy irgalmasság rózsafüzérét is, mert azt is szoktam mondani. Viszont amikor belekezdtem volna, belül éreztem, hogy most ne én beszéljek, hanem maradjak csöndbe, és hagyjam, hogy az Úr beszéljen. Habár ilyen konkrét üzenetet nem kaptam, de az egész nagyon felüdítő volt, és az volt az üzenete, hogy ne csak én beszéljek folyamatosan a kettőnk kapcsolatában, mert én alapjában véve nem szoktam nagyon sokat csöndben ülni, mert nekem nehezemre esik, mert elkalandoznak a gondolataim. Általában én szoktam mondani a rózsafüzért, és nem hallgatom meg úgymond annyira az Urat. Ezzel így rádöbbentem, hogy mennyire fontos is a csönd a kettőnk kapcsolatába, és ezt majd igyekszem beleépíteni az Isten kapcsolatomba.
Bálint?
Nekem is volt egy eléggé spontán élményem, amire egyáltalán nem számítottam. A szentmiség után kiszoktunk a templom elé a térre menni, fiatalok, magyarok és külföldiek is táncolni és énekelni, ugye a mise után még ilyen dicsőítő dalokat. Ott a nagy tömeg közepén táncoltunk, és az egyik dalnak vége lett, és akkor megláttam egy középkorú urat, hogy kamerával megy és beszél egy mikrofonba, gondolom valamit videót csinált. Egyszer csak valahogy oda keveredtem a tánc közben, és oda nyomta a fejemhez a mikrofont, hogy mit gondolok Medjugorjéről, és ugye nyilván angolul. És ez nagyon spontán volt, de elkezdtem beszélni, és akkor így jöttek a szavak és a gondolatok, és ebben így nagyon meg tudtam tapasztalni azt, hogy a Szentlélek vezette a szavaimat, és hogy ilyen spontán is, ilyen jól tudtam tanúságot tenni Istenről. Ez is egy Isten élmény volt számomra, hiszen ebben is megmutatta nekem a gondviselését.
Kristóf, én még visszakanyarodnék oda hozzád a beszélgetésben, amikor erről a horvát barátodról beszéltél, hogy milyen kísértések érik a fiatalokat. Ti megéltetek-e olyan helyzetet, amikor azt éreztétek, hogy biztos, hogy nem az Isten szól hozzám, hanem ez egy bőrecsábító kísértő, a hitemtől eltántorító valaki, valami lehet. Hogyan lehet felismerni, illetve felismertétek-e ezeket a helyzeteket?
Hát először is fontos azt megjegyezni, hogy nem egy, hanem rengeteg olyan dolog van, ami minket ide tart ebbe a világba, visszahúz az Istentől. Azt gondolom, a legtöbb fiatal ott rontja el, hogy nem keresi az Istent. Tehát nagyon sokan vannak, akik úgy vannak vele, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Aztán van a másik csoport, akik igazából hisznek Istenben, ez a horvát barátom is, vagy hát barátunk is egy nagyon szerető keresztény családban nő fel 9 másik testvér mellett, szóval azért elég jól nyomják onnan hátulról a családból is, hogy neki Istent kell követnie. Tényleg imádkozik sokat, de hogy ugyanúgy éli a világ életét, és hogy ez így lerántja. Nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy például hogyan kéne imádkozniuk. Tehát mindig csak így meghallják, hogy jó, akkor el kell mondani a rózsafüzét, elmondják a rózsafüzét, de hogy ez nem minden. Tehát nem arról szól, hogy én elmondok egy imát, aztán vége. Tehát nem elég az, hogy én Istenem, jó Istenem, meg az, hogy édes Jézus legy vendégünk. Az ima mögött van valami, és hogy ezt az értéket igazából nem egy csettintésre fogja megtapasztalni az ember az, hogy miért jó az ima, miért jó Istenre figyelni. És én pár emberrel beszélgettem erről Medjugorjéban, akik nem tudták, hogy kezdjék el azt, hogy imádkozzanak. Szerintem az a legfontosabb, hogy ahogy Lizzie kis Szent Teréz is csinálta, hogy sokat gondolni az Istenre. Tehát nem csak imádkozni, hanem gondolni az Istenre, mert az is eszméletlen jó. Aztán a második az, hogy nem kell mindig kötött imád, hanem lehet saját szavakkal imádkozni, és ez bármiben megmutatkozhat. Aztán a harmadik nyilván az, hogy kötött ima, és én most kezdtem el felfogni, hogy a rózsafűzért igazából, ahogy mondom, én közben a gondolataimmal el tudok kalandozni, de ez azért is jó, mert nem csak elkalandozok, hanem Istenre gondolok, miközben csak így mondom, és akkor ezért jó egy ilyen monoton ima. Igen, és talán még egy valamit fűznék hozzá ehhez, hogy sokan nem az, hogy nem hallják meg a rosszat magukban, meg az ördög gondolatait, nem akarják. Ez olyan, hogy nagyon sokan vannak, akik nem hiszik el, hogy létezik a gonosz, meg létezik a pokol. Faustina nővérnek volt egy látomása a pokolról. Elmondta, hogy ott szenvedő lelkeknek a nagyon nagy része azért van ott, vagy nem azért, de úgy van ott, hogy ők nem hitték el, hogy létezik a gonosz, és létezik a pokol. Szóval azért fontos tisztázni magunkban, hogy igenis létezik, és oda kell figyelni arra, mit gondolunk. Mint ahogy a lelki tükört is nézzük, a gyónásirat ugyanúgy el is úgy kell tekinteni, hogy lehet, hogy ez nem jó.
Bálint?
Amit a Kristóf mondott, én is azt tudnám mondani, hogy aki így új a kereszténységbe és az Isten keresésbe, fontos, hogy Isten szeret minket, és mi az ő szeretett gyermekei vagyunk, de ugyanúgy azt el kell ismerni, és tudni kell, hogy a sátán létezik, és a mindennapokban is működik, én úgy gondolom. Én is körülbelül így egy éve próbálok így a mindennapokban is odafigyelni arra, hogy tényleg mindent Istennek adjak, és hogy minél több időt töltsek vele, és minél többször rágondoljak, és az ő törvényei szerint éljem igazából az életemet. Én azt tapasztaltam meg, hogy ahogy egyre közelebb kerültem Istenhez, úgy a sátánnak a kísértései is egyre elősebbek, mivel neki az a célja, hogy Istentől eltávolítson, és hogy minél messzebb kerüljünk tőle, és nyilván ezt nagyon sokféleképpen próbálja megtenni, de nekünk az a lényeg, hogyha jön egy ilyen gondolat, hogy mindig Istennél keressük a segítséget ez ellen, és hogyha esetleg elesünk, vagy hibázunk, akkor is mindig Istenhez forduljunk.
Nektek mit jelent a hozzávaló tartozás, a vele való kapcsolat, a vele való találkozás, az, hogy szeretnétek benne élni, minél közelebb kerülni hozzá? Mit jelent számotokra az Isten kapcsolat?
Számomra megnyugvást jelenti, mert azt veszem észre magamon, hogy minél több időt töltök Istennel, annál békésebb vagyok, és annál jobban igazából rá tudom az egész életemet hagyni, igazából megnyugvást.
Bálint?
Nekem az Isten kapcsolat jelent körülbelül így mindent, tehát hogy az a célunk itt a Földön, hogy üdvözöljünk, tényleg ezt az Istennel tudjuk csak megtenni, és így a mindennapokban is csak rá tudunk támaszkodni. Amióta én is minden nap imádkozom, nagyon megtapasztaltam azt, hogy Isten szeret minket és az ő gondviselését. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerűbb lett az életem, vagy egyszerűbb lesz az életünk, hogyha elkezdünk Istennel élni, hanem az, hogy mindenben meg tudjuk őt látni, és hogyha esetleg nehézség vagy megpróbáltatás ér minket, akkor azt is úgy nézzük, hogy ezt Isten azért engedte meg, vagy adta nekünk, mert ezzel ő megerősíteni akar minket a hitünkben, hogy esetleg majd másokon tudjunk segíteni, vagy bátorítani tudjuk őket. Szóval számomra is igazából ez nagy békét, és ahogy a Juli mondta, megnyugvást jelent.
Kristóf?
Erre a kérdésre, hogy milyen az Istennel való kapcsolat, hogy hogy képzelem el, hát igazából a válaszom az lenne, hogy én sokféle módon próbáltam már elképzelni. Volt, amikor úgy próbáltam rá tekinteni, mint barát, vagy mint valami nagyon jó közeli barát, aki sok mindent tud, és egyébként nem volt rossz, de valahogy mégse volt az igazi. Aztán ami a legrosszabb volt, amikor úgy képzeltem el, hogy ő egy kicsit így zajlott le a fejben, mint egy király, aki uralkodik és aki parancsol, és hogy ezt nagyon rosszul fogtam fel, mert hogy ezért kaptunk szabad akaratot, hogy igazából a mi felelősségünk az, hogy mi mit fogunk csinálni, és hogy a döntéseink alapján megyünk az életben, de most talán az utóbbi, mondhatom, hogy pár hónapban az fogott meg, ahogy mondtam itt a Medjugorjéről, hogy én tanulni szeretnék a hitben, tehát ez a fejlődni. Egyre inkább úgy tekintek rá, mint egy tanítóra, mint a mesterünkre, ahogy az apostolok is mondták. Azt, hogy amikor hozzáfordulok imádságban, és akkor igyekszem mindig azért imádkozni, vagy hát nem régen kezdtem el, de most erre fogok törekedni, hogy azért imádkozzak, hogy bővüljek a hitben, meg abban, hogy tudjak olyan gondolatokat mondani másoknak, vagy olyan gondolatokon agyalni sokat, hogy azok engem is és másokat is előrébb vigyenek a hitben és ezen a jó úton, ami az üdvözülés felé vezet.
Vörös Júliát, Kovács Bálintot és Keszei Kristófot hallották a medjugorjei ifjúsági találkozóról. Az évközi 20. vasárnap következik. A Szent Mise Szent Leckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszt magyarázza Alpeh Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja. Testvéreim! A pogányoknak azt mondom, mint a pogányok apostola nagyra tartom szolgálatomat, Sőt, szeretném vetélkedésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiáradt a megbékélés a világra, mi más lesz újrafelvételük, ha nem élet a halálból? Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön. Ez az Isten igéje.
Vannak helyzetek, amikor meggondoljuk magunkat, visszavonjuk elhatározásunkat, vagy megmásítjuk gondolkodásunkat bizonyos kérdésekben. És néha lehet, hogy úgy tekintünk Istenre is, aki megmásítja, visszavonja mindazt, amit számunkra adott, vagy megváltozik a véleménye rólunk. Azonban Szent Pál apostol nagyon konkrétan kiáll Isten mellett, aki visszavonhatatlanul szereti az embert. Isten nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Vagyis Isten ajándékai és meghívása visszavonhatatlan. Az eredeti helyzet, amiben vagyunk, az a nép. A nép is úgy gondolkodott, hogy hát biztos megfordult Istennek a gondolkodása a szövetségkötéssel kapcsolatban. De vegyük végig. Ott volt például Ábrahám, akivel tudjuk jól, hogy Isten szövetséget kötött, ígéreteket adott a népnek, és ezeket látjuk jól, hogy nem törölte el azért, mert az emberek hűtlenek lettek. Isten tehát sokkal hűségesebb, mint mi emberek. Ő a végsőkig kitart mellettünk, és megpróbálja a szövetséget újra és újra megkötni minden egyes emberrel. Van azonban még egy érdekes mondat ebben a rövid szövegrészletben. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön. Úgy tűnhet, minthogyha Isten lenne az, aki bűnre kényszeríti az embert, hogy meg tudjon rajta könyörülni. Vagy mintha Isten lenne az, aki engedné azt, hogy mi engedetlenek legyünk. Mindig volt idő, amikor az emberek akár csoportosan, akár egyénileg távol kerültek Istentől. De minden nép és minden ember érzékelheti azt, hogy szüksége van az Istenre. Isten nélkül nem tud élni. És éppen ezért mutatja meg Isten a végtelen irgalmát és szeretetét. Hogy még az engedetlen embernek is Isten képes irgalmat adni, képes megbocsátani. Vagyis újra vissza tudunk térni ő hozzá. Fontos, hogy amiből kiindultunk, hogy hogyan is változik meg a véleményünk, a gondolkodásunk a mindennapokban, elsősorban ne a jót fordítsuk meg, ne a jó ellen tegyünk, ne arról változzon meg a véleményünk és a gondolkodásunk, hanem éppen ellenkezőleg. Ha engedetlenek vagyunk az Istenhez, vagy nem mutatunk kellő szeretetet, tiszteletet felé, akkor ebből próbáljunk meg kilépni, és engedelmeskedni újra az Istennek, hogy ebből az engedelmességből engedelmessé válunk, újra tapasztaljuk Istennek az irgalmát. Arra vagyunk meghívva, hogy ezt az engedelmességet mi tanúsítsuk az Isten felé, és akkor állandóan fogjuk tudni tapasztalni azt, amivel ő felénk közeledik. Ő soha nem bánja meg, és soha nem vonja vissza mindazt, amit az embernek adni szeretne.
Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanóimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.